Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. Az előző részben a csecsemőkori kólikáról hallhattak, de bizony a felnőttek emésztőrendszere sincs biztonságban. A modern életforma és a modern élelmiszeripar a felelős azért, hogy egyre többen szenvednek ételintoleranciában, állítja dr. Tamasi József belgyógyász szakorvos. A természetes gyógymódok szakértőjét először az ételintolerancia miben létéről kérdeztem.
Ez egy hasonló reakciótípus, mint amilyen az allergia is. És ugye vannak ételek, amelyekre allergiásak lehetünk. Ételintolerancia is felléphet, ami azért tüneteiben különbözik az allergiától. Nem annyira heves reakció, nem rögtön jelentkezik, nem feltétlenül ugyanazokra az ételekre, amire az allergia. Teljesen más fehérjékkel képez ellenanyagot a szervezetünk intolerancia esetén, mint az allergia esetén. Tehát biokémiai értelemben is egy másfajta reakciót mutat fel a szervezet. De hasonlóan kellemetlen tud lenni, mert közérzetromlás, gyomorégés, emésztési zavarok, haspuffadás, refluxszerű tünetek, fejfájás és hasonlók léphetnek fel. Hosszú távon pedig, hogyha ezek ismétlődnek, akkor krónikus betegségek alakulhatnak ki ennek nyomán. A mai orvostás viszonylag keveset foglalkozik még mindig ezzel, bár egyre inkább akceptálja a tényt, hogy van ilyen fajta jelenségkör. És hát kétségtelen, hogy az utóbbi időben szaporodott meg a betegek száma ezekkel a tünetekkel, mert mai életforma leginkább az élelmiszeripari termékek, amelyeket fogyasztunk, ezeknek van komoly közük ahhoz, hogy a szervezet egyre több ilyen reakciót mutat.
Nagyon érdekes, amit mond, mert ugye a laikus számára úgy tűnik, hogy évtizedekkel ezelőtt nem voltak ilyen nagy számban az emberek érzékenyek az ételek különböző összetevőire, vagy csak nem volt a kérdés az érdeklődés középpontjában.
Biztos, hogy kevesebben voltak, és nem csak azért, mert kevesebbet diagnosztizáltunk, hanem az elmúlt 1-2 év alatt azóta is látszik, hogy az esetszám az növekszik. Tehát, hogy mondjam, az a élelmiszeripari meg életmódbéli romlás, ami megfigyelhető a utóbbi néhány évtizedben, az kezd beérni, és előhív olyan bajokat, ami azelőtt nem volt, és ez egyre nagyobb számban jelentkezik. És hát ezek a krónikus betegségeknek a lefolyásába vagy kiváltásába is nagyban hozzájárulnak. És mindenféle statisztikák vannak, hogyha így halad a dolog, akkor 1-2 évtized múlva már szinte mindenki autoimmun beteg lesz. Kétségtelen, hogy ez például egy nagyon nagy keresztje a mai medicinának, mert hogy viszonylag kevés megoldás van, és azok sem feltétlenül jók.
Azt mondja, hogy a korszerűnek mondott táplálékok is nagyban ludasak, felelősek az étel intolerancia kialakulása miatt. Mi a baj ezekkel, és milyen ételeket kéne enni, hogyha valaki el akarja kerülni ezt a lehetőséget? Még egy kérdés, hogy hogyan lehet valaki szinte egyik napról a másikra beteg?
Ugye leginkább itt a növényi és az állati fehérjéknek a intoleranciája jellemző. Vannak olyan fehérjék, amelyeket nagyon rosszul viselünk. Vegyünk egy egyszerű példát, például a glutén. A mai medicina általában a cöliákiát, tehát ezt a legsúlyosabb szervezetünket, főleg a bélrendszert érintő megbetegedést diagnosztizálja, és azt mondja, hogy ha cöliákia tesz negatív, akkor nincs glutén érzékenység. Nem így van valójában, mert a gluténre kiváltódik ez az intolerancia is, ami nem ugyanazokkal az ellenanyagokkal jellemezhető, és ezt már a mai orvosi irodalom teljesen külön kategóriába rendezi, külön diagnózisa van. Ez az úgynevezett nem cöliákia típusú glutén érzékenység, és ez a betegség nem volt korábban. Ez most van, néhány év óta, egyre növekvő számban, és azért alakul ki, mert az élelmiszerünkben a glutén mennyisége újraszerűen megnövekedett. Egyébként is egy ember számára méregről van szó, amiben azért bizonyos toleranciával rendelkeztünk, és bizonyos mennyiséget közömbösíteni tudott a szervezetünk, de azt, amit a mezőgazdaság csinál, ugye, hogy a úgymond sikértartalmat felnöveli 40-szeresére, tehát a gluténtartalom megnő 40-szeresére a búza termesztése során, meg azt, amit a pékipar csinál, ugye, hogy a hajdani kovászt, ami a kovász ugye szétroncsolta ezeket a glutén anyagokat a lisztben, és azt helyettesítették egy ilyen kémiai löttyel, ami lazává teszi a szerkezetét a kenyérnek, de valójában a glutént azt már nem közömbösíti. És aztán ehhez még jön a látványpékség, meg a sok adalékanyag és egyebek. Szóval, hogy annyira el lett rontva a pékáruknak a minősége, hogy azt már a szervezet nem képes. És az egy ideig bírja, aztán egyszer csak elszakad a mazzag, és megjelenik megjelenik valami súlyos autoimmunbetegség. És hát ugye, ahogy az orvosi irodalomban látható, hogy például az autoimmun faktoroknak a nagysága már jóval 5-10-15 évvel korábban jelez, hogy valami nem stimmel, akkor is, amikor még nincsen probléma. Tehát jóval nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani ezeknek az életmódbéli, táplálkozásbéli, élelmiszeriparatta lehetőségek hatásának, illetve ezek korai labordiagnosztikájának, mert akkor lehetne időben figyelmeztetést adni, hogy változtatni kell az étrenden. És hát biztos, hogy ez fogja is alakítani majd az egész élelmiszeripari kínálatot, mert ez nem normális dolog, ahogyan az ember itt néhány évtized alatt olyan óriási fordulatot tett a táplálkozásában, amihez évezredek alatt egész másként szokott.
Hogyha már évtizedekről beszélünk, akkor arra vannak esetleg számadatok, hogy évtizedekkel ezelőtt, mondjuk 30 évvel ezelőtt a lakosság hány százaléka nem tolerálta bizonyos élelmiszertípusokat, és ma hány százalék az?
Mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt nem is tartottak számon olyat, hogy glutén szenzitivitás vagy élelmiszer intolerancia, ez az utóbbi egy évtizednek a terméke. De az allergiások száma is lényegesen kevesebb volt, és az autoimmun betegek száma pedig töredéke a mainak. Most már több mint 100 féle autoimmun betegséget ismerünk. Ezek egymásba kúsznak, tehát egyikkel megjelenik a másik. Egyre több az ilyen Hashimoto betegség, például a pajzsmirigy, ami aztán elrontja a pajzsmirigynek a funkcióját, a bőrbetegségek, a különböző emésztőrendszeri autoimmun betegségek. Tehát 2-3-4 féle autoimmun betegséget gyűjtenek össze az emberek, és ez nagyon sokszor csupán az étrenddel javítható lenne, ha erre lenne információ vagy figyelem, tudna hozzárendelni valamilyen terméket, szolgáltatást a mai élelmiszeripar. Alakul ez, csak egyre többre van szükség, és egyre nagyobb figyelemre van szükség ahhoz, hogy nagyobb számban meg lehessen ezeket a problémákat előzni.
Igen, ahogy mondja a kereskedelem, úgy tűnik azzal válaszol, hogy egyre több élelmiszert forgalmaz, mondjuk laktózmentes, cukormentes, gluténmentes, stb. Formában. Ezeket az élelmiszereket javallott egyébként fogyasztani olyanoknak is, akik nem szenvednek étel intoleranciában. Jók ezek az élelmiszerek egyáltalán?
Én azt tartom szerencsésebbnek, hogyha az ember időben elkezdi ezeket a folyamatokat tesztelni. Tehát laborvizsgálatokkal, különböző úgynevezett preklinikai vizsgálatokkal lehet következtetni arra, és hát mondjuk kellő orvosi figyelemmel. Tehát nagyon sokszor a beteg elmondja már jóval korábban, hogy puffad, meg kisebb bőrtünetei vannak, hajhullása van, viszket a bőre, közérzete romlik, fejfájása és a többi. Ezekből, hogyha az embernek megvan ez a kép, hogy könnyen lehet egy ilyen élelmiszer intolerancia háttérben, akkor időben lehet változtatni. De nem javaslom, meg nem is tartom azt szerencsésnek, hogy az ember csak úgy divatból elkezdje korlátozgatni az étkezését. Az jó, hogyha bizonyos minőségen aluli élelmiszereket, amelyeket a mai kereskedelmi forgalomban kaphatunk, azokat kiszűrjük. Tehát ugye azt már régóta tudjuk, hogy a fehér kenyér, a különböző chipszek és hasonlók, ezek tele vannak olyan anyagokkal, ami számunkra nem jó, és hiányoznak belőle azok, amelyekre meg szükség lenne. Tehát nyilván jó, hogyha az ember formálja az étkezését az egészségesebb irányba, de nagyobb drasztikusabb változtatásokat csak akkor javaslok, hogyha van valami jel. A jelet viszont keresni kell korábban, mint ahogy a mai diagnosztikában ez általában szokás.
Kivéthetetlenül bekövetkezik ez a civilizációs baj minden egyes ember életében, vagy vannak azért olyan erős szervezetű emberek, akik a mai körülmények között is végigélhetik az életüket kvázi ilyen szempontból egészségesen?
Nagyon sok faktora van az egészségben maradásnak vagy a megbetegedésnek. Kezdve a pszichés oldaltól, stressztűrő képességtől, az alvás mennyiségen át a környezeti berendezkedésünkig, a ruhaviseletünkig és a munkaleterheltségünkig, és hát persze a táplálkozás, meg a mozgás mennyiség, meg minden más. Most ezek mind egyénileg egy egyéni mintázatot adnak ki, hogy én mekkora védelemmel rendelkezem a terhelésekkel szemben, és igen, vannak olyanok, akik mindenféle élelmiszeripari manipuláció ellenére leélik úgy az életüket, hogy nem lesznek betegek. Persze azért azoknak van nagyobb esélyük, akik elkezdenek ezzel foglalkozni, tehát hogy odafigyelnek, többet mozognak, beiktatják az életükbe, megértik, hogy szükség van az embernek tenni valamit az egészségért, és ha nem is tökéletesen, meg nem is a legjobbat teszik, de mégis tesznek valamit, akkor már csökken az esélye. De sajnos én azt látom, hogy ezek a bajok, ezek egyre nagyobb számú embertömeget érnek el, és nagyon el van maradva a tudás arról, hogy mi is az oka ennek. Úgyhogy én hasi panaszokkal foglalkozom évek óta, és azt látom, hogy tömegével érdeklődnek az emberek ez iránt, mert a mai gasztroenterológia, a mai allergológia és egyéb orvosi szakterületek nagyon szűk spektrumát ölelik át ennek a problémakörnek. Tehát az emberek több mint 70%-a úgy rendelkezik hasipanasszal, hogy nincsen semmilyen emésztőrendszeri kimutatható baja. De hát ugye ez megkeseríti ugyanúgy az életét, mintha lenne. És ilyenkor kéne valami komoly változtatást tenni, és erre nincs felkészülve általában a mai alapellátás vagy a szakellátás. Úgyhogy én csak arra biztatok mindenkit, hogy keresse az információkat ezzel kapcsolatban, és minél nagyobb energiákat investáljon abba, hogy elkerülje a problémákat, és egészségesebbé tegye az életét.
Végén még egy sokakat aggasztó kérdés, hogy öröklődik is az ételi intolerancia, tehát hogyha egy családban felüti a fejét mondjuk a gluténérzékenység vagy a laktózérzékenység, akkor a jó eséllyel a gyermeket is érinteni fogja?
Hát igen, a hajlam, az érzékenység hajlama valóban meg lehet családon belül genetikailag is. Ugyanakkor ugye az epigenetika az arról szól, hogy az életünk alakítása tudja bizonyos keretek között, bizonyos határokig módosítani a genetikai rossz adottságainkat. Éppen ezért a fordítottja is igaz a dolognak, hogy egy családban a legtöbb hasonlóság a bajokban mégiscsak abból adódik, hogy hasonló az életmód, az életszemlélet, az evéshez való viszony, az ételeknek az összeállítása. És hát persze, ahogyan ma már kimutatták azt is, hogy például a baktérium flóránk meghatározhatja a testsúlyunkat, úgy kvázi megfertőzhetjük egymást családon belül ugyanazokkal a baktériumokkal, amelyek a másiknak a túlsúlyát hozták létre. De hát azok a baktériumok csak akkor nőnek, ha ugyanolyan táptalajra találnak, tehát a táplálkozást azt nem lehet kizárni ebből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, van valóban valamiféle genetikai hajlam, de a nagyobb probléma az inkább az információknak az azonossága, hogy családtagok egyike sem tudja a helyes megoldást esetleg az életmódra, vagy pedig együtt váltanak, és akkor mindegyiknél elindul egyfajta javulás.
Tamasi József belgyógyász szakorvost hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra.